második óránkat kezdjük meg a Hello járatban, aki most innentől nem tudja tovább hallgatni, mert pont odaért az hoviba a gyerekért, vagy 650 ezer másik verzióban szakítja el az élet a rádiótól. Megismételjük ezt az adást vasárnap 10 és 12
között.
Olyan jó,
forgatod a szavakat. Elképesztő. Ugye ezt halljátok ti is. Tehát ezek a képek, nekem soha eszemben hasonló se. Folytasd, kérlek.
Szóval megismételjük vasárnap 10 és 12 között, és bármikor visszahallgathatjátok a www.hellojarat.hu oldalról, vagy ha a Spotify-on beírjátok, hogy Hellojarat, csak dőlnek rátok az eddig rögzített adások, amit Fricivel párban vezettünk. Na, pénteken este volt ez a szuper bátortábor aukció, és csütörtökön, tehát az előtte levő este beszélgettem, egy ilyen kerekasztalt vezettem, egy nagyon híres brit designerrel, akit régóta ismerek, meg szóval, hogy tudom a munkásságát, szóval teljesen oda voltam, mikor felkértek, hogy ő Magyarországra jön egyetlen napra, és ő vezetné már azt a szakmai kerekasztalt, amit összeraknak vele. Nagyon boldogan igent mondtam. Szóval ő egy brit tervező, Tom Dixon, és azért is nagyon bírom a sztoriát, mert annyira szeretem azokat a karrier éveket is, nyilván azt is, amiben van egy ilyen tudatos építkezés, amit tulajdonképpen a véletlen csavar meg, és löki el azt a tehetséges valakit egy másik területre, ahol aztán ugyanolyan tehetséges lesz. Szóval mindig elgondolkozom azon, hogy a tehetség az olyan, mintha egy általános képessége lenne egy embernek, ami nagyon rugalmasan alkalmazható különféle dolgokra. Mert ezzel a pasival az volt, hogy ő zenész akart lenni, saját elmondása szerint, mint körülbelül mindenki az ő fiatal korába, Angliába. Basszusgitáros volt, csinált egy zenekart, a legértelmezhetőbb sikerük mondjuk az, hogy amikor a Clash elment Amerikába turnézni, akkor ők voltak az előzenekar.
Tehát, hogy az értelmezhető siker.
Igen, tehát hogy nem egy ilyen kis izén maguknak pöntjögő wannabe banda, hanem hogy úgy ez tök meg volt. De egy csomó motorbalesete volt, és az egyiknél annyira csúnyán törte el a karját, hogy ez látszott, hogy ez így nem fog menni. És ettől aztán irányt kellett váltania, és ő úgy lett a világ egyik legismertebb dizájnere, lámpa bútortervezője, hogy egyáltalán nincsen ilyen típusú végzettsége, hanem ő úgy ment így a megérzései, meg a formaérzéke mentén.
Tudod, hogy kikből lesznek, tehát hogy mit szoktak erre mondani, hogy kikből lesznek az igazán nagyok?
Nem.
Mindenféle művészeti területen?
Nem.
Akik olyanok, mint a legjobb jazzzenészek, soha nem végeztek jazz konzervatóriumot. Nem köti őket semmilyen lánc.
Igen, ez biztos, hogy nagyon sokat számít, mert egyébként, ha belegondolsz, ennek a szakmának a kreativitása lényege, és minden más, amit utána mellé el kell sajátíts, meg kell tanulj, az egyrészt vagy megtanulható, vagy hogyha ügyesen építed a karrieredet, akkor lesznek majd olyan munkatársaid, akik abban nagyon pengék. Minden esetre ő egy szuper karriert épített ezen a területen, és azért jött ide, mert a Veselényi utcába, a zsinagógával szembe eleve már van egy olyan kávézó, ahol az ő lámpái alatt kajálgatsz, kávézol, dumcsizol, de feljebb a Veselényi utcában most nyílt egy olyan showroom, ami az ő lámpáival debütál.
Tehát azért volt biznisz is abban, hogy ide jött.
Igen, ő ennek a cégnek a meghívására jött Magyarországra, csak mivel egy ekkora név, ezért ez tök érdekes az építészeti és a dizájn sajtónak, meg az építészeknek, meg szóval, hogy egy nagyon jó közönség figyelte. A megnyitón is nagyon jó emberek voltak, meg a kerekasztal beszélgetésen is nagyon jó emberek voltak. Szóval, hogy nagyon izgi volt ebben a pasiban ez a ez a fajta szabadság, meg amit így a kreativitásról mondott, meg amit mesélt, ezt sokan mondták egyébként, akik kreatív területen, vagy művészeti területen dolgoznak, hogy miközben teljesen értik, hogy micsoda tragédia volt a COVID, és mit jelentett, számukra egy olyan fajta nagy levegővétel, aminek a közelében sem voltak, mindenféle gyártói, határidői, leadásbeli stressz és nyomás nélkül lehetett létezni, gondolkozni, újra így kapcsolódni a saját megérzéseidhez, ötleteidhez, és akkor mondta, hogy egy ilyen üvegházba, egy ismerőseinek az üvegházába dolgozott, rengeteg fény áradt oda be, fantasztikus lámpatestei vannak egyébként, hogy olyanok, hogy nagyon látványosak, nagyon szoborszerűek, de sose érzed ilyen öncélú, hivalkodó, ilyen túl csinált, ilyen fú, most aztán nagyon-nagyon elkapom a figyelmedet típusú gegnek, hanem ilyen fluidak, guszták, letisztultak, erősek, nagyon-nagyon bírtam, jó volt vele.
Számomra ismeretlen volt a neve, de hát a basszusgitárosokról tudjuk, hogy ők azért lesznek basszusgitárosok, mert ők akarnak csajozni. Tehát ez minden rockzenekarnál teljesen egyértelmű szerep, hogy a legjobban a basszusgitárosok csavarják az ujjuk köré a hölgyeket, vice versa, tehát a csajzenekaroknál is a basszusgitárosok pasiznak a legdurvábban. Hát ennek hosszú-hosszú irodalma van. Még nem, az...
De mi a magyarázat?
Genetika. Én arra gondolnék, hogy genetika, és az evolúciónak egy ilyen kiválasztási szakaszában vagyunk még, tehát a különböző zenekartagok. Hát én is, amikor tínédzser voltam, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy ha én zenekarban kezdenék el játszani, akkor biztos, hogy a basszusgitár lenne az, amin, hát egyrészt Somló Tamás, másrészt ugye Demjén Ferenc, akit láttam leesni az első sorból 77-ben egy koncerten, az megalapozta ennek a hangszernek a minőségét, és amikor már külföldi zenekarokat láttam, hallottam játszani, és ott is mindig azt figyeltem, hogy a basszeros az a legcoolabb arc, ezt tedd meg te is, és akkor majd egyszer megbeszéljük. Villámgyorsan ki fog derülni, hogy ezt gondolja az Adam Claytonra a YouTuber. Most nem sorolok nemzetközi példákat, tehetném, de inkább lejátszunk egy Grateful Dead dalt. Róluk sok mindent szerintem azért nem érdemes elmesélni, mert ők az a zenekar, akik igazából élőben bontakoztak ki a legerősebben. Tehát ha a 60-as, 70-es években San Francisco jöbölben alakultak meg, nagyon sok lemezük van, de igazából ezek az albumok, amelyeket stúdióban rögzítettek, sosem érték el azt a nívót, amit amikor koncerteken játszottak, hozni tudtak. Minden, tehát egy óriási nagy mindenféle volt az ő zenékben, nem is sorolom a stílusokat, azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az ő szurkoló táboruk volt a leghűségesebb, tehát a 200 éves karrierjük során, még Jerry Garcia, az énekes, meg nem halt, nekik egy ilyen nagyon lojális fanbase-ük volt, köszönhetően annak is, hogy például ez a zenekar rájött, Fifika, figyeljé, megengedte ezeknek a követőknek, hogy a koncertekről kiadott lemezeiket, mert ezt megtették, szabadon másolhassák. Ők soha senkit nem vettek elő azért, mert illegális kópiákat készített ezekről a lemezekről, és cserélgették, hiszen a 240 ezer koncertjüket, hát másolt Géza, hogyha annyira akarod, mindegyik más volt, hiszen egy ilyen állandó alakulásban voltak zeneileg is, és nem egy dalnak vagy egy lemeznek a lenyomatát játszották el. Amit most fogunk hallani, az egy barna szemű lányról szól, és egy nagyon híres Cornell Egyetemen vették föl 72-ben vagy 74-ben ezt a koncertet, amelyet az amerikai kongresszus beválasztott azok közé, a koncertanyagok közé, vagy lemezanyagok közé, amelyeket archiváltak az Egyesült Államok hivatalos könyvtárában, zenei könyvtárában, úgyhogy ez kanonizálódott.
Nem értettem pontosan, hogy az miért volt nagy vállalás részükről, hogy engedték, hogy kopizd az albumokat, mert hogy az egész, tudom, hogy nem egy ilyen business formáció voltak, de nyilván voltak ott is producerek, vagy emberek, akik így menedzselték őket, hogy azt gondolták, hogy a jegybevétel, maga a koncerti jegy, ami az ő bázisuk, és senkit nem érdekel, hogy a lemezeket meg nem eladják, hanem mindenki másolgatja?
Szerintem ez a mi földhöz ragadtabb gondolkodásunk, ők egy kicsit elengedték ezt. Egyrészt mindegyik valamennyire anarchista volt az összes tag. Másrészt ők azért valóban a koncertekből éltek, kevésbé a lemezeladásokból, bár a sok-sok stúdiólemezt, amit készítettek, azért azt hiszem 30-50 millió példányba eladták. Hanem rájöttek, hogy ezzel a pici-pici gesztussal, hiszen hogyha valaki akarta, akkor lemásolta, nem kellett valóban. Viszont nem vegzálták, mint például a Metallica Napstert annak idején beperelte, hogy miért kerülnek fel a lemezei ingyenes letöltésre. Tehát rájöttek arra, hogyha ezt a gesztust megteszik a rajongók felé, vagy a koncertlátók, azzal még többet generálnak, hiszen szájhagyomány útján terjed, és előbb-utóbb vesz egy ruhadarabot, egy merchandising darabot, egy lemezt, egy újabb koncertjegyet, és a többi, és a többi, és a többi, és aztán tényleg azért a koncertlemezek számossága nagyon sok volt belőle. Hát most, hogy ezek terjednek, akkor mi van? A kiadók pedig inkább azért a sorlemezeknél, a stúdióalbumoknál örködték, vigyázták a jogokat. Teljesen érthetően az is, mert valamiből nekik is élni kell, bár erről megoszlanak a vélemények, szóval... szóval igen, ők egy ilyen pionyír zenekar voltak, valamennyire punk attitűddel, valamennyire anarchista módon, és azért milyen lent kapitalisták voltak is, hiszen jól éltek belőle. Úgyhogy ez egy win-win projekt volt, Grateful Dead, ha még valaki sosem hallott erről a mára már nem létező zenekarról.